Tehát apostolok cselekedetei 4. rész 32-től 37. versek. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit és a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József pedig, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vígasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Eddig Isten igéje, és hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk.
Mielőtt kezdem foglalkozni azzal, ami ott van a vázlaton, szeretnék az első mondatot olvasni ebbe az igéből, és egy kicsit beszélni arról, más szemszögből. A hívők egész gyülekezete pedig egy szívében és lelkében egy volt. A múlt héten volt lehetőségem szolgálni egy lelki pásztor konferencián, és nagy öröm volt, hogy a gyülekezetünkből kb. 10-en voltak, akik jöttek segíteni a gyerekmunkában. És számomra az volt az érdekes ezen a lelkészi konferencián, hogy volt 3 felekezet képviselve ott. Mi voltunk ott, az evangélikus egyház volt képviselve egy családdal, és a többi család református gyülekezetekből jöttek. És tudom, hogy a nyár folyamán sokat leveleztünk a gyülekezeti levelelistán, sok beszéd volt az új egyház törvényről. De azt kell mondanom, hogy ezen a héten örülök, hogy nem kellett foglalkozni az egyházi törvénnyel, hanem kellett foglalkozni testvérek az Úrban. És az volt az érdekes, hogy az utolsó egy-két napon, ahogyan volt beszélgetések, egy-egy ember azt mondta, hogy tudod, azért jövök ide minden évben, mert ez az igazi közösség nekem. Mert egy ilyen héten együtt vagyok azok a testvérekkel, függetlenül a felekezettől, ahol egy a szívünk. Ahol egységben vagyunk abban, hogy mi az a munkát, amit akarunk végezni. Azt, hogy mi akarunk elérni embereket az evangéliummal, és mi akarunk segíteni őket a növekedésben. És olyan jó volt számomra látni azt, hogy valóban volt az az egység. Valóban volt az öröm, hogy testvérek vagyunk az Úrban. És amikor olvasom ezt az igét, ezt a mondat itt, amikor látjuk, hogy ott az első gyülekezetben volt olyan egység. És én azt mondom, hogy lehetséges, hogy soha sem lesz olyan egység, amit mi akarunk látni magas szinten egyházak és felekezetek között. De én azt látom, hogy a felekezetektől függetlenül vannak testvérek más gyülekezetekben, más felekezetekben, és teljesen egy tudunk lenni a szolgálatukban, és számomra az nagy öröm. Hogy csak bevezetésként akartam mondani ezt, mert tudom, hogy múlt héten kértem, hogy imádkozzatok a hetünkért, és én azt mondom, hogy Isten válaszolt azokat az imádságok. Én, ahogyan legalább én láttam, aki ott volt a héten, kapott felfrissítést az öréletében, volt lehetőség örülni a testvéri közösségekben, és az emberek tudtak egy más lendülettel visszamenni a szolgálattal, azzal a tudattal, hogy nem vagyok egyedül a szolgálatban. Vannak mások, akik más helyeken ugyanazt csinálok, mint én. Hogy köszönöm szépen az imádságot. Ma délelőtt fogom foglalkozni egy emberrel, A neve Barnabás. Nem nagyon sokszor találkozunk vele a Bibliában. Az apostolok cselekedetben van négy ige szakasz, amikor egy kicsit többet foglalkoznak vele. És itt ebben az igében mi látjunk, hogy az ő eredeti neve nem volt Barnabás, hanem József. És a Barnabás volt egy név, amit adtak neki, mert ez kifejezte azt, hogy ő milyen ember. És ez a név, a Barnabás azt jelenti, hogy a vigasztalás fia. És azt kell látni, hogy az ő életében az volt jellemző róla, hogy ő tudta valaki mele jönni, vigasztalni, bátorítani őt. Én biztos vagyok benne, hogy többször feltettem ezt a kérdést itt a gyülekezetben, de kíváncsi vagyok, hogy valaki tanulta meg eddig. Valaki ismeri azt a név Edward Kimball. Egy jelenkező volt, más. Ki volt Edward Kimball? Azt mondja, hogy valahogy tudja, de meg se tudja. Akkor adom egy másik nevet. Egy másik lehetőség. Mordecai Ham. Valaki ismer ezt a nevet. Dávid. Biztos az a probléma. Ha valaki jegyzett el, írjatok le most, és legközelebb, amikor fölteszem ezt a kérdést, fogtok tudni a választ. Edward Kimball egy vasnapi iskola tanár volt Bostonban, és egy fiatal fiúval fölvett a kapcsolat, az a fiatal fiú Dwight Moody, D.L. Moody. Ismerjünk, tudjuk, hogy lehet, hogy nem mindenki, de a Moody volt egy ember, aki a múlt század, vagy az előtti században egy nagyon híres igehirdető volt. És én azt mondom, hogy keresztény körökben nagyon sok ember hallotta az ő nevét. Valószínűleg múlt vasárnap még a lenti asztalon azok az ingyen könyvek között volt egy életrajz könyv a D.L. Moody-ról. Ő egy nagy ember volt. Az Edward Kimball, legalább ahogy én láttam, így senki nem igazán tudta, hogy ő kicsoda volt. De én azt mondom, hogy mégis egy nagyon fontos szolgálata volt. Mert ő volt az, aki adott egy alap a hitében a D.L. Moody-nak. A Mordecai Ham, neki ugyanaz a szerepe volt a Billy Graham életében. Ő volt az az ember, aki vezetett Billy Graham az Úrhoz, és segítő őt az elején növekedni az ő hitében. Olyan nevek, amit mi nem ismerjük. De én azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon fontos munkát végeztek. És én mérném mondani azt, hogy köztünk nem lesz sok ember, aki olyan nagy szolgálatot tudunk végezni, mint a Moody vagy a Billy Graham. Én örülném, ha lenne egy pár köztünk, aki tudna elérni azt a szintet a szolgálati lehetőségekben. De én azt mondom, hogy mindnyájunk van lehetőségünk olyan szolgálatot végezni, mint Edward Kimball és Mordecai Ham végzett. És én valahogyan látom, hogy a Barnabás egy kicsit ilyen volt. A Barnabás az ő életében nem volt az a fő célja, hogy ő legyen a fő lelkész a gyülekezetben. Nem volt az a fő célja, hogy ő legyen a missziós szervezet vezetője. Elég volt neki maradni a háttérben, és hőségesen szolgálni. Itt, amikor először találkozunk vele, látjunk egy nagyon érdekes helyzetet. Mi tudjunk azt, hogy akkor az első században, esetleg még egy kis háttérinformációt mondom itt az apostolok cselekedetről. Nagyon fontos, amikor mi olvasunk az apostolok cselekedet könyve, hogy mi látjunk azt, hogy ez egy átmeneti helyzet. Ez volt a helyzet, amikor az egyház kezdődött. Amikor indult egy folyamatot. És azért vannak olyan dolgok az apostolok cselekedetben, ami egyet. Ami csak egyszer történt. Nem egy olyan dolog, ami mindenkor az egyházban történik. Én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami alapkövek. Amiből indult az egyház, de nem látjunk azokat a dolgokat, ugyanazokat a dolgokat folyamatosan az egyház történetében. Mondom két kis apró példát. Az egyik, az első században a gyülekezetben volt 12 apostol. Ma nincs apostolok a gyülekezetekben. Azok a 12 adtak egy alapot a gyülekezetnek, az egyháznak. Miután kész volt az alapot, akkor nem kell új alapot építeni, hanem rá kell építeni. És a mi feladatunk ráépíteni arra az alapra. A másik, amit nem látjunk, hogy folyamatosan történik a gyülekezetben, ha tovább olvastunk volna az 5. részben, találkozunk egy házaspárral, az Ananias és Szafira. Ismerjünk a történet. Ők eladtak egy földet, ugyanaz, ahogyan a Barnabás csinált. De miután ők eladtak ezt a földet, ők megbeszéltek egymással, hogy oda menjünk a templomba, és mondjunk, hogy az egészet odaadjunk. A teljes összeg. Amennyit eladtuk, azt mind fogunk odaadni. És mindenki fog gondolkozni rólunk, hogy mi milyen nagyszerű emberek vagyunk. Lényegében a fér és a feleség együtt döntötték, hogy mi képmutatók leszünk. Ők azt mondták, hogy mi akarunk mutatni valamit mindenkinek, ami nem igaz róla. És az, amit akartak mutatni, mi nagyon bőkezőak vagyunk, amikor a valóság nem volt így. És hazudtak. És a hazugság eredmény az volt, hogy azonnal meghaltak. Én azt mondom, hogy ez egy alapkör. Valami, ami történt az első egyházban, ami mutat valamit nekünk, hogy óvatos kellünk. De én azt mondom, hogy legalább én nem vettem észre, hogy ez történik a mai gyülekezetekben. Én nem tudom, hogy ha ez történne a mai gyülekezetekben, mi lenne a következmény. Én miért nem mondani azt, hogy sokkal kevesen lennünk itt ma. Mert valószínűleg van köztünk olyanok, akik mi is már mondtunk valami, ami nem igaz. És ha Isten egyből hazavenni az az ember, ha hazudik, akkor nagyon sokan már hazamentünk volna. De én azt mondom, hogy lehetséges lenne más emberek, akik azt látnak, hogy ha ez történik az egyházban, akkor én se akarok oda menni, mert az egy veszélyes dolog. Valami ok miatt az Ananias és Szafira helyzetében Isten azt mondja, hogy nincs türelem. És házaból, egyból hazamentek. De ez nem valami, ami minden helyzetben történik. Ugyanakkor én azt mondom, hogy vannak olyan példák amit látunk az apostolok cselekedetben, amit követni kell. Esetleg nem konkrétan minden részletben, de vannak olyan elvek, amit mi tudunk kivenni az apostolok cselekedetből, és tudunk látni azt, hogy hogyan kell alkalmazni azt ma a 21. században. Mi olvasunk a második részben a pünköst után egy kicsit az első gyülekezetről, és ott, ahogyan szinte a felolvasott igében, azt olvasunk, hogy minden, ami volt, a gyülekezeti tagoknak közös volt. És én az Egyesült Államokban növekedtem föl a 60-as, 70-es években, amikor volt a hippi mozgalom, és ezek a fiatalok abban az időben úgy döntöttek, hogy ők akartak más lenni, mint a megszokott dolgok az Egyesült Államokban, és különösen volt jellemző ezek a fiatalokról, hogy mentek San Franciscóba. És ott San Franciscóban azt mondták, hogy minden közös lesz. Béreltek együtt egy házat, aki dolgozott, amit legtöbben nem is dolgoztak, de aki dolgozott, amikor ő keresett egy kis pénzt, ő hazahozta és odaadta a többieknek, hogy ez a mi pénzünk, ez nem az én pénzem. És ez működött egy időre, én azt mondom, hogy ez a mozgalomon belül volt egy úgynevezett Jézus mozgalom, ami szinte ugyanez volt, hogy az emberek azt mondtak, hogy a hagyományos történelmi egyház az nem kell nekünk, mi egy teljesen más közösség fogunk létrehozni, és olyan közösségek létrehoztak, ahol mindenki együtt élt, és minden vágyon közös volt. És ezek a hívő emberek azt mondták, hogy mi próbáljunk olyan lenni, mint az első egyház. Mint az egyház az első században. Mert ott azt olvasunk, hogy minden közös volt. Látjunk ezt a második részben, a 45. versben, látjunk azt itt a 4. részben, a 32. versben. A kérdés, amit én fölteszem, hogy ez egy olyan dolog az apostolok cselekedetben, ami egy alapkör volt, vagy ez egy olyan helyzet, ami egy követő példa mindenkor. Én inkább állandó vagyok mondani azt, hogy ez egy alapkör. Mert ott akkor Jeruzsálemben egy nagyon rendkívüli helyzet volt. Pünköskor mi látjuk, hogy több mint 3000 ember megtért. És amikor ez történt, tudjunk azt, hogy nagyon sokan ebből a 3000-ből nem voltak jeruzsálemi lakók. De miután megtértek, ők akartak maradni Jeruzsálemben, mert fontosnak tartották, hogy részt vesznek az apostoli tanításban. Csak ők jöttek Jeruzsálembe ünnepségre, hoztak elég pénzt magukkal, hogy ott maradnak egy pár napra, és hazamennek. És amikor hosszabb idő maradtak Jeruzsálemben, felmerült egy pár probléma. Az egyik probléma az, hogy nem volt munkahelyük Jeruzsálemben, nem volt lehetőségük pénzt keresni. A másik 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben minden utcasarkon nem volt egy bankautomata, ahol tudtak volna esetleg használni egy bankkártya és fölvenni egy kis pénzt, ami van az otthoni bankban. Ilyen lehetőségek nem voltak. Amikor ők ott voltak Jeruzsálemben, az egyetlen reménységük az volt, hogy valaki más, aki ott van, tud adni egy kis segítséget neki. És azért látjuk, hogy többen ott, akik éltek Jeruzsálemben, eladták a vágyunkat. Mert olyan fontos volt a testvér. És konkrétan látjuk, hogy a Barnabás eladott egy földet, és azt a pénzt az egészet odaadta. Én ezt látom, hogy ezzel tudunk látni, hogy milyen volt a Barnabás szíve. Annyira fontos volt a testvérek neki, hogy ő kész volt eladni valamit, hogy tudott segíteni őket. Nem látom azt, hogy azt jelenti, hogy minden embernek nem volt vágyana, mert egy pár fejezet múlva látjunk azt, hogy amikor összejöttek, a Mária házában jöttek össze, akkor azt jelenti, hogy a Máriának még mindig volt háza, ő nem adta el mindent, de én azt látom, hogy halandóak voltak áldozatokat hozni. A testvérek ért. És én hiszem azt, hogy ez egy el, amit mi tudunk alkalmazni ma is. Szinte, amikor az emberek beszélnek erről az egyház törvényről, van szó, hogy van egy elég nagy esély, hogy jövőre mi nem fogunk kapni azt az 1% pénz az államtól, amit eddig kaptunk. És akkor azt jelenti, hogy a gyülekezeti költségvetésből fog kiesni több mint 1 millió forint. Én azt mondom, hogy az eddig értelemben nem örülök neki, de a másik mondatomban azt mondom, hogy én nem félek. Azért nem félek, mert mi mindig úgy álltunk azt, hogy ha kapunk valamit az államtól, örülünk neki. De mi egy másodpercben mi nem akarunk függni az államtól. És mi látjunk azt, hogy ez az gyülekezet él vagy nem él, az függ a gyülekezeti tagoktól. És az függ attól, hogy milyen a gyülekezeti tagok szív. És nem az a kérdés, hogy tudunk egy kicsit többet kapni az államtól, hanem az a kérdés, hogy mi készek vagyunk áldozatokat hozni a testvérünkért. És én azt látom, hogy vannak sok ember, aki hasonló a Barnabáshoz ebben a gyülekezetben. És amikor szükség lesz arra, hogy többet adjunk, ha kell, akkor lesz az a készség, hogy az emberek ezt csinálnak. Az Új Szövetségben látjunk egy pár dolgot, amikor beszéljünk az adakozásról. Az 1. Korintus 16. részben látjunk azt, hogy a hívők, amikor kaptak a fizetést, a hét első napon félretették az Úrnak. Én ezzel az igével látom azt, hogy az adakozás a hívők életükben egy tervezett dolog volt. Az ember már előre gondolta azt, hogy amikor én kapok az Úrtól, én egy részét szeretnék visszaadni neki. Van egy terv, hogy mi ezt csináljuk. Ha tovább menjünk, amikor Pál írta a másik levelet a korintusi gyülekezetnek, a 8. rész, a 3. versben, ott mi látjunk azt, hogy a hívők adtak, aminek tudtak adni, és azon fölő is adtak. A gondolat is, hogy amikor az emberek adpénzt, ő egy áldozatot hoz. Nem csak a fölöslegesből ad, nem csak a tartalékból ad, nem csak a pluszból ad, hanem ő hallandó egy áldozatot hozni, lemondani valamit a testvér miatt. És a harmadik gondolat az adakozás, amit szinte a 2. Korintus 9. része 7. versben, ott olvasunk, hogy Isten szereti a jó kedvű adakozást. A gyülekezetünkben mi soha sem akarunk létrehozni egy törvény, hogy ezt kell csinálni, ilyen adakozást kell. Hanem a mi kívánságunk az, hogy az ember örömmel tud adni. Nem egy törvény miatt, hanem egy olyan szíve miatt. Hogy ő nem tehet mást, mint ad. És én azt mondom, hogy ha egy gyülekezetben próbálkoznak kényszeríteni az adakozást, én azt mondom, hogy lehetséges, hogy egy rövid időre lesz több pénz. De én azt mondom, hogy lesznek komoly következmények is. És én azt mondom, hogy sokkal fontosabb az, hogy mi tudunk hadni szabadságot az Isten lelkének. Hogy az Isten lelke meggyőzi azt az embert, hogy ő tud örömmel adni abból a pénz, ami van. Én meg vagyok győzővel, amit olvasom a Barnabásról, hogy ő egy jó kedvű adakozó volt. Ő azért adott, mert ő látta, hogy ott van egy testvér, akinek szüksége van. És amikor ő látta azt, ő adott. És azt mondom, hogy ő így tudta vigasztalni egy másik embert. Látjunk tovább a Barnabás életében, ha lapozunk egy pár oldalt, az apostolok cselekedet 9. rész, 27. vers. 9. részben látjunk azt, hogy Saul megtért. Tudjunk azt, hogy a Saul megtérése előtt ő üldözte a keresztényeket. Ő volt a legnagyobb ellenség. És utána ő megtért. És ő visszajött Jeruzsálembe, és amikor visszajött Jeruzsálembe, senki nem akart találkozni vele, a hívők között. Én azt mondom, hogy szerintem az idősebbek egy kicsit tudnak visszagondolkozni, mi volt a múlt rendszerben, és néha volt egy olyan félelem, hogy amikor valaki jött a közösségbe, miért jön? Jön, mert valaki a kormányból küldte, hogy ő mondjon, hogy mi folyik itt. Vagy ő azért itt van, mert valóban keresi Istent. És volt egy olyan idő, amikor az emberek féltek, és én azt mondom, hogy néha jogosan, egy külső embertől. És ezt látjuk Jeruzsálemben, amikor a Paul jött Jeruzsálembe, akkor az emberek féltek. Azt mondták, hogy nem hiszem, hogy ő keresztény lett. Szerintem ez csak a legújabb módszer, amit ő használ, hogy ő kiderítjen, kik a keresztények, és amikor kiderül, hogy kik a keresztények, akkor nagy bolyban lesz. A Barnabás viszont azt olvasunk, hogy ő oda ment Saulhoz, ő fölvette a kapcsolat vele, és ő fogta őt, és ő vitte őt az apostolokhoz. Én azt mondom, hogy itt volt egy nagy adag bátorság, hogy ő vállalta ezt. És én azt mondom, hogy ezáltal ő tudta bátorítani Pault, de én azt mondom, hogy ezáltal ő tudta építeni az egész közösséget ott Jeruzsálemben. Mert ő behozta valaki a közösségbe, aki hasznos volt annak a közösségnek. Ez volt a mód, ahogyan Barnabás tudta bátorítani a gyülekezetet. Hogy ő fölvette a kapcsolat Paulra. Lépjünk tovább, és látjunk, milyen volt a Barnabás szolgálata. A 11. részben a 25. és 26. versben látjunk, hogy kicsit előtte látjunk, hogy Barnabás ment Antiókiába, és ő kezdett szolgálni ott, és amikor kezdte a szolgálatot ott, akkor látta, hogy túl sok a munka nekem, és azért ő elment, és ő kereste Pault, és ő odavitte Paul magával, hogy a Paul tud segíteni a szolgálatban. De ott látjuk, hogy az ő feladatuk volt tanítani a keresztényeket. És én azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó munkát végeztek, mint tanító. Én azt mondom, hogy a Barnabás, mint tanító, itt is tudta bátorítani embereket. És utána látjuk, hogy mindig egy lépéssel tovább, az apostolcselekedet 13. rész, amikor ez az antioki gyülekezet úgy döntött, hogy ki kell küldeni embereket misionárusként. Hogy ők mennek olyan helyekre, ahol még nem hallottak az evangéliumot. És kezdtek imádkozni, bőrtöltek is, és ott a gyülekezetben a Szentlélek vezetésével azt látták, hogy két ember kell küldeni. A két ember Paul és Barnabás volt. Én mérném mondani, hogy ők úgy döntöttek, hogy a két legjobb tanító itt a gyülekezetünkben mi fogunk küldeni misszióba. A héten a lelkészekkel egy kicsit beszélgettünk erről az igéről és másról. Beszélgettünk arról, hogy szükség van-e, hogy legyen misszió ma. És feltettem egy kérdést. Milyen gyakran van az egy családban, hogy egy kis gyerek, amikor feltesszünk, hogy a kérdés neki, hogy amikor felnősz, mit akarsz lenni? Milyen gyakran van az, hogy egy gyerek azt mondja, hogy én szeretnék misionárus lenni? Esetleg kérdezném az édesanyjától, hogy te tudnál örülni, ha a te gyereked azt mondaná, hogy én szeretnék misionárus lenni, én szeretnék menni a világ másik részére és ott szolgálni. Egy édesanyja azt mondja, hogy az nagyszerű lenni, vagy inkább az édesanyja egy kicsit önzőre, és azt mondja, hogy én jobban örülném, ha az én gyerekem maradnak itt ebben a városban, ahol én élek. Valahogy én azt látom, hogy szükség van, hogy egy kicsit változzon a mi gondolkodásunk, a mi értünk rendünk. Hogy mi tudnunk mondani azt, hogy ha lenne valaki a mi gyülekezetünkben, aki szeretne menni külföldre misionárosként, hogy mi tudnunk nagyon-nagyon örülni abban. És mi tudnunk, mi gyülekezet teljes értékben támogatni valaki, aki egy ilyen döntést hoz. Általában az van, hogy mi azt mondjuk, hogy milyen jó, ha valaki félnőrne, és orvos lenne belőle, vagy ügyvéd lenne belőle, vagy mérnök. Mi gondolkodunk olyan állásokról, ahol az ember jó keres. Egy jó pozíció. Esetleg nem helyes a gondolkodásunk? és inkább kell gondolkozni, hogy mik azok a munkák, ahol Isten akar látni minket. És ezzel nem mondom azt, hogy azt várom most, hogy jövő héten mindenki, aki dolgozik egy ilyen munkában, jelentkezzen arra, hogy legyen misionárus. Mert ez a kérdés, hogy Isten hol akar látni téged. És vannak nagyon sok munkahelye, ahol Isten akar látni minket, mint sehol is világosan. De én azt mondom, mint gyülekezet szerintünk imádkozni kell, hogy legyen fiatalok, akik elmennek innen a misszióba. A Barnabás ezt csinált. Ő így szolgált. Az utolsó kérdés, amivel szeretnék foglalkozni ma délelőtt, az, hogy milyen volt a Barnabás kapcsolata Paullal. És én azt láttam, hogy egy nagyon érdekes kapcsolat volt a kettő között. A Barnabás előbb volt hívő, mint Paul. Amikor Paul megtért, látjuk, hogy a Barnabás ott volt mellette. A Barnabás volt az, aki segítette őt beilleszkedni a gyülekezetbe. Később látjuk azt, hogy a Barnabás volt az, aki kezdeményezte, hogy a Paul jöjjön oda együtt tanítani vele Antiochiában. Még egy kicsit később látjuk, hogy együtt kiküldték őt erre az első misszió útra. És valahol ezen az első misszió úton, ahogyan olvasunk az apostolok cselekedet 13. és 14. részben, a Paul és a Barnabás szerepek cseréltek. Úgyhogy a Barnabás nem volt tovább a vezető a misszió munkában, hanem Paul lett a vezető. Gondoljatok róla. Ha te lettél volna a Barnabás helyzetekben. Te voltál a vezető, és utána a fiatal tanítványod átveszi ezt a szerepet tőled. Ez nem okozna egy kis irigység, kis feszültség. Nem látjuk ezt, hogy ez a probléma felmerül. Az első misszió úton. De utána jövünk az apostolok cselekedet 15. fejezethez, amikor a jeruzsálemi zsinat után Paul úgy döntött, hogy egy újabb misszió úton kell indulni, és akkor felmerült egy probléma. Paul mondta Barnabásnak, hogy menjünk ezen az úton, és a Barnabás azt mondta, hogy jó, rendben, de vigyünk magunkkal a János Markot. És a Paul azt mondta, hogy nem, mi nem tudunk vinni a János Markot magunkkal, mert emlékszel az első úton, amikor indultunk, a János Markot visszafordult, és ő hazament. Ő nem volt hallandó vállalni ezt a nehéz munkát, és a Paul azt mondta, hogy ő nem alkalmas erre a munkára. A Barnabás ragaszkodott hozzá, és akkor az lett a következmény, hogy Paul ment az egyik irányba, és Barnabás ment a másik irányba, János Marka. Kinek volt igaza? Én azt mondom, hogy mind a kettő. Mert ebben a helyzetben Paul azt látta, hogy ő indul egy olyan szolgálatra, ahol egy tapasztalt, megbízható munkatárs kell. Barnabásnak igaza volt, mert ő azt látta egy olyan nyers anyag János Markban, És ő azt mondta, hogy ha én foglalkozom vele, ő valamikor egy nagyon jó szolgáló lenni lesz. És az az érdekes, hogy később az új szövetségben látjunk, hogy a Paul leveleiben ő beszél újból János Markról. A 2. Timoteusban azt látjunk, hogy 4. rész 11. versben ő azt mondja, hogy hozzon János Mark magaddal, mert ő hasznos a szolgálatra. Miért volt János Mark hasznos a szolgálatra? Mert volt egy Edward Kimball az életében. Volt egy Barnabás. Érdekes, hogy az apostolok cselekedet 15. része után a Barnabás neve nem szerepel. Ő eltűnik. De én azt mondom, az, hogy ő eltűnik, az nem jelenti, hogy ő abbahagyta a szolgálatot. Hanem azt jelenti, hogy ő halandó volt maradni a háttérben. Mert látjunk azt, hogy az az ember, akivel ő foglalkozott, ő maradt. És látjunk őt tovább a szolgálatban. Én azt mondom, hogy nagy szükség van nekünk, hogy mi tudunk követni azt a példát, amit Barnabás mutatott. A Barnabás aktív volt a szolgálatban, misszióba ment. De valahogy mi azt látjunk, hogy a Barnabásnak sohasem volt fontos, hogy hol szerepeljen az ő neve. Az ő életében az volt fontos, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Amikor adott a vagyonából, amikor ő behozta Paul a gyülekezetbe, amikor ő tanított, amikor ő misszióba ment, amikor ő foglalkozott János Markkal, sohasem volt az ő célja, hogy legyen nagy Barnabás. Mindig az volt a célja, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Remélem, hogy minél többen tudunk követni az ő példáját, ahogyan ő követte Jézus Krisztust. És ő tudta kapni azt a nevet, a vigasztalás fia. Imádkozom. Édesatyám, hálát adok neked, hogy vannak olyan szolgák előttünk, akik valóban az a vágyuk, hogy mindent megtesznek, hogy te kapjál a dicsőséget. Személyesen én tudok hálát adni azok az emberekért az én életemben, aki hasonló fajta segítséget adtak nekem, hogy tudtam szolgálni. Kérünk, hogy segíts minket, hogy tudunk keresni az utat a mi életünkben, hogy ne kritizáljunk, ne tökre teszünk dolgokat, hanem tudunk keresni az utat, hogyan tudunk vigasztalni, bátorítani és építeni. Hálát adunk neked, hogy ebben a gyülekezetben különböző hat terekből tudunk jönni, különböző helyzetekből, van különböző fajta gondolkodásunk, mindenfajta kérdésben, de mégis tudunk egységben lenni, mert egy családhoz tartozunk, ahol te vagy az Úr. Segíts minket, hogy tudunk alázatos maradni, és hogy tudunk elfogadni egymás teljes mértékben. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.